Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje március 8-án, pénteken. A mai műsorban három témával is foglalkozunk. Elsőként azzal, hogy soha akkora februári költségvetési hiány nem volt még Magyarországon, mint amiről a kormány ma számot adott, sőt, a valaha volt második legmagasabb deficit ez.
A pénzminisztérium belátta, hogy a 2,9%-os eredeti hiánycél, amit tavaly nyáron fogadott el a parlament a kormány javaslatára, az egyáltalán nem tartható. Ennek a beismerése meg is történt a mai közleménynek a végén, elég érdekes módon a hiánycél emelésének a részletét nem ismeri el, csupán az derül ki, hogy három lépésben, három év alatt csökken majd 3% alá a költségvetés hiánya 2026-ban. Azt elfelejti megemlíteni a kormány, hogy egyébként az eredeti idei költségvetés hiánycél 2,9% volt.
Vendégünk Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója, makroelemzője. A második rész témája az infláció lesz, amely alacsonyabb volt februárban annál, mint amit az elemzők vártak, és ezzel folytatódott is a dezinfláció Magyarországon. A témával kapcsolatban Virovácz Pétert, az ING Bank közgazdászát kérdezzük. A harmadik részben az OTP friss tavalyi negyedik negyedéves jelentéséről kérdezzük Nagy Viktort, a Portfólió vezető részvénypiaci elemzőjét. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist március 8-án. A pénzügyminisztérium előzetes gyors tájékoztatója szerint februárban 1758 milliárd forintos hiányt termelt a költségvetés az önkormányzatok nélkül. Soha nem volt még ekkora a februári mínusz az állam gazdálkodásában, és gyakorlatilag a pénzforgalmi éves hiányterv kétharmada teljesült, ami ijesztő. Itt van velünk a telefonban Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója, makroelemzője. Szia Gergő, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Ugyan ezek még csak előzetes adatok, tehát korlátozott mennyiségű információ áll a rendelkezésünkre, de mi az, amit tudhatunk, mik a fő okai ennek a rendkívüli hiányszámnak?
Igen, azt tudni kell, hogy februárban szinte kivétel nélkül mindig deficitet mutat az államkassa, ez alól 2017-ben volt egy kivételes év, és az elmúlt években egyébként jellemző volt, hogy jelentős kiugró mértékű volt a költségvetés február havi hiánya, de még ezt is sikerült túlszárnyalni, olyannyira egyébként, hogy ez volt a valaha volt legmagasabb februári, és a második legnagyobb költségvetési hiányadat ever, tehát a valaha volt legmagasabb bármikori havi adatot nézzük. És a valószínűsíthető több tényező húzódik meg a jelentős költségvetési hiányadat mögött. Elsősorban a pénzügyminisztérium gyors közlésére tudunk támaszkodni. Itt az áfa bevételeket említette meg a kormány, annak a szezonalitását, ugyanis februárban megszokott módon alacsonyabb szinten teljesül a költségvetésbe ez a bevételi sor, mint egyéb átlagos költségvetési hónaphoz képest, ugyanis az áfa kiutalások nagyobb részt jelentkeznek ebben a hónapban. Azt is tudjuk, hogy a 13. havi nyugdíjat a február elején utalja ki az államkassa, és egyébként ez a nyugdíjkiadásokat is jelentősen megdobta, csak önmagában februárban 1000 milliárd forint fölött fizetett ki nyugdíjcélra a kormány. Valamint egy jelentős tétel volt, és szintén növelte a kiadásokat, akár a korábbi év februári hónapjaihoz képest is, hogy a prémium magyar állampapírnak a kamatfizetései februárban voltak esedékesek részben februárban, és ezek ugye magas szinten voltak ennek a kamatai, és ez a kamatkiadásokra is rányomta a bélyegét.
Sokat beszéltünk a hiány célról itt a Checklistben is veled az elmúlt hetekben, hónapokban. Legutóbb a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara éves rendezvényén volt erről szó, és ismerték el a kormányban is, hogy ez a 2,9% nem tartható. Történt-e ezzel kapcsolatban további fejlemény? Most már ugye egyre egyértelműbbé válik, hogy ez teljesen irreális ez a szám.
Igen, az már ugye eldőlt, hogy most már a pénzminisztérium is belátta, hogy a 2,9%-os eredeti hiánycél, amit tavaly nyáron fogadott el a parlament a kormány javaslatára, az egyáltalán nem tartható. Ennek a beismerése meg is történt a mai közleménynek a végén, elég érdekes módon a hiánycél emelésének a részletét nem ismeri el, csupán az derül ki, hogy három lépésben, három év alatt csökken majd 3% alá a költségvetés hiánya 2026-ban. Azt elfelejti megemlíteni a kormány, hogy egyébként az eredeti idei költségvetés hiánycél 2,9% volt. Tehát valóban engem most már az a kérdés, hogy ez a 4,5%, amit a kormány eldöntött időközben az elmúlt gyakorlatilag 2-3 hónapban, az mennyire van veszélyben, ezt megítélni nem tudjuk, ugyanis pontos új hiánytervek vagy bármilyen számok, amihez visszahíthatnánk az új költségvetési havi számokat, nincsenek, semmilyen kapaszkodónk nincsen. Az érdekes ezt látni, hogy egyébként a kormánynak a újonnan felrajzolt várakozásait, ezek a hiányadatok, a későbbi hónapokban érkező hiányadatok mennyire múlják felül, és mennyire fognak csalódást okozni akár a pénzügyminisztériumnak is, ezt még nem tudjuk. Folyamatban van egy költségvetési átállás, ezt nem tudjuk, hogy mennyiben tudja lekövetni valójában a valóságot a kormány. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy most a szinte fennáll az a kockázat, hogy az újraírt valóság után lóul a kormány. Most lehet, hogy még egy lépéssel le van maradva, ugyanis 3%-ról ugyan felemelte 4,5%-ra a költségvetési hiányt, csak az a kérdés, hogy a valóság nem üti meg jobban a költségvetést.
Azt említetted, hogy a lakosságnak kifizetett magas kamatok okoznak problémát, és ugye 2023-ban az áfa bevételek okozták, állítólag a kormány is ezt mondja, hogy most ez kevésbé probléma. Lehetséges-e az, hogy dinamizálódik, vagy felpörög a lakossági fogyasztás, és ez valamiféle támaszt nyújthat majd a költségvetésnek az év további részében?
Igen, ezt nem látjuk előre, de ez mindenképpen szüksége lenne a költségvetésnek, hogy legyen egy ilyen támasza. Az elmúlt években a fogyasztás pörgetése és növekedése csapódott le a forgalmi típusú bevételek oldalán, főleg az áfa bevételek tekintetében. De az elmúlt néhány napban, néhány hétben megjelent havi rendszerességű makrogazdasági adatok nem adnak okot a derülátásra ebben a tekintetben. Tehát azt lehet látni, hogy az évkezet is nagyon gyenge volt a magyar gazdaság számára, azon túl, hogy ugye a tavaly utolsó negyedév is csalódást keltő volt, és könnyen lehet, hogy az idei év első negyedévében is még gyenge lesz a gazdaság növekedése, ez pedig rányomja a bélyegét mind a költségvetés teljesítményre, mind főleg az adóbevételek oldalára. Könnyen lehet, hogy a 4,5%-ra emelt költségvetési hiánycél nem lesz elegendő, a kormánynak még azon kell gondolkodnia, hogy honnan húzzon, megfaragjon le kiadást, vagy növeljen bevételt, vagy ne adj Isten, emelje tovább a hiánycélt, ami azért kockázatos lépés lenne.
Amennyire én tudom, az elmúlt időszakban lehúztak minden olyan nagyobb kormányzati kiadást, amely megbillentette az egyenleget. Hol lehet még tér a kiadások csökkentésére?
Igen, nehéz ilyen egyszerű kiadási tételeket találni még a költségvetés oldalán. Könnyen lehet egyébként, hogy emiatt akár a korábbi évek jól bevált gyakorlatához nyúl a kormány. Az elmúlt időszakban is, amikor valamiért bajba került a költségvetés, akkor a legkönnyebben a bevételek bizonyos bevételekhez, bevételi tételek emeléséhez nyúlt. Elsősorban egyébként a különadókra kell itt gondolni, ugye legutóbb akár az extra profitadóknak a bevezetésére, azoknak a kiterjesztésére, további fenntartására, vagy az önkorrigálására, ami emelte ezeknek a vállalati teretnek az összegét. Könnyen erre lehet majd gondolni, hogyha a kormány akár tűzoltással hozzá akar nyúlni még a költségvetéshez, ezek a forgatókönyvek kerülhetnek az asztalra.
Köszönjük szépen, Csiki Gergellyel, a Portfólió lapigazgatójával, makroelemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Februárban 3,7%-os volt az infláció éves bázison, vagyis folytatódott a pénzromlás ütemének csökkenése. Januárhoz képest 0,7%-kal emelkedtek az árak. Itt van velünk a telefonban Virovácz Péter, az ING Bank közgazdásza. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
A portfólió elemzői felmérésében te éppen 3,7%-os inflációt jeleztél előre. Ez alacsonyabb volt, mint a prognózisok átlaga, és hát helyesnek is bizonyult. Ugye az első kérdésem, hogy mik voltak azok a hatások szerinted, amelyek lefelé húzták az indexet?
Igazándiból ugye itt két fontos üzenet van. Az egyik az az, hogy folytatódott a dezinfláció Magyarországon, ami azt jelenti, hogy tovább lassult az infláció üteme. Ugyanakkor ennél talán még fontosabb üzenet, hogy ez a fajta lassulás, ez már abszolút nem olyan ütemű, mint amit az elmúlt bő egy évben megszokhattunk. Ugye az elmúlt hónapokban is ilyen több százalék pontokkal fékeződött ez az inflációs mutató, és most annyi történt, hogy 3,8-ról 3,7-re csökkent, tehát tényleg egy minimális változást látunk csupán. És igazániból emögött a minimális változás mögött két nagyon fontos dolog húzódik meg. Az egyik az az, hogy nyilván van egy általános átárazás itt az év elején, de igazániból a különleges tétel az az üzemanyagok ára volt. Ugyanis a jármű üzemanyagok ára az 6,5%-kal nőtt egy hónap alatt, és igazániból ez volt az a tétel, ami jelentősen megdobta az általános árszínvonalat, még más tételek esetében ugye egy fékeződő inflációs mutatót láttunk, és igazándiból ez valamelyest húzta vissza a felelmutatót, de így is, ami nagyon fontos, hogy havi alapon ugye 0,7%-os lett az infláció, és ebből 0,4% pontot ez az üzemanyag árváltozás magyaráz, úgyhogy ebben a tekintetben igazándiból annyi történt, hogy nagyjából olyan volt ez az évelei átárazás, mint amit körülbelül egy évvel ezelőtt láttunk, és ezért nem tudott még jobban lejjebb jönni az inflációs mutató.
Ugye az üzemanyagoknál itt arról volt szó, hogy volt évelején egy jövedéki adóemelés, de ezt a MOL két lépcsőben adta csak át a kutaknak január elején és január 15-én, de amennyire én tudom, akkor a KSH módszertani okokból ezt csak februárra számolta el, jól gondolom?
Igen, pontosan ez történt, tehát januárban egy 0,5%-os árcsökkenést mutatott ki a statisztika, ugyanakkor innentől kezdve egyértelművé vált szerintem mindenki számára, hogy itt majd a februári adatokban lesz ez elszámolva, és való igaz, ez meg is történt, látjuk is a februári inflációs mutatóban ezt a fajta nagyon komoly pozitív hatást. Ugyanakkor valóban én abszolút piaci konszenzus alatt voltam, sőt, ha emlékeim nem csalnak, a portfólió felmérésben én voltam az, aki a legalacsonyabb inflációs előrejelzést mondta. Ez egyben azt jelenti, hogy bár abban igazunk volt, vagy igaza volt a piacnak, hogy lesz egy komolyabb árfelhajtó hatása az üzemanyagok tekintetében, viszont minden más tekintetben úgy tűnik, hogy a piaci várakozásnál azért fékeződőbb inflációs folyamatokat látunk, tehát összességben egy kicsikét kedvezőbb képet, de azért ettől még nem szabad hátradőlnünk, ettől még azért a következő hónapokban is lesznek olyan hatások, főleg a szolgáltató szektorban, amelyek azért tehát tolhatják fölfele a havi inflációs mutatót, és éppen ezért azért olyan nagyon-nagyon sok már nincsen ebben a lejtmenetben a fő az éves bázisú infláció tekintetében.
Igen, pont erre vonatkozik a következő kérdésem, és említetted az átárazódásokat, de pont a szolgáltatások esetében szerintem még vannak olyan szolgáltatók, akik bejelentették már azt, hogy visszamenőleges, tehát 23-as inflációval fogják majd emelni az áraikat, de ez az áremelés még nem történt meg. Hol láthatunk még ezek mellett olyan kockázatokat, amelyek növelhetik az inflációt akár az év első felében?
Ugye a szolgáltatásokra gyorsan visszatérve, valóban itt a március, április és még talán a májusi hónapban is ezért lesz a szolgáltató szektorból érkező, úgymond pozitív hatás, vagy pozitív input, ami felfelé nyomja az inflációt. De elsősorban egyébként a biztosítói, a banki szolgáltatások, illetve a telekommunikációs szolgáltatások, amelyek esetében tudjuk szinte biztosan, hogy jelentősebb mértékű átárazások történnek, úgyhogy hát ugye most is éves bázison 10%-os a szolgáltatások áremelkedése, tehát még mindig kétszemjegyű a mutató, és igazániból ez az a tétel, amit az inflációnak nagyjából most a 70%-áért feláll. És a következő hónapokban lehet, hogy ez a súly ez még jelentősebb lesz, úgyhogy ezért a szolgáltatásokra mindenképpen oda kell figyelni, hiszen hogyha ezt látják más vállalatok, akkor könnyen lehet, hogy más szolgáltató szektorban működő cégek is úgy döntenek, hogy akkor végül is miért ne, lehet, hogy ők is elkezdenek átárazni. Ugye a kiskereskedelmi szektorban is ez a tapasztalat, több partnerrel beszélve, hogy itt nem egy az egybe próbálnak meg most komolyabb árversenyt vívni, hanem az történik, hogy ha jönnek is újabb újabb költségek, vagy tapasztalnak akár termelői árindexben emelkedést, ezt nem olyan gyorsan és nem egy az egyben adják át mondjuk a termékek árában, a végső fogyasztójában, hanem inkább fokozatosan kisebb lépcsőnként építik ezeket be az árakba. Tehát nem olyan drasztikus, hirtelen árváltozásokat látunk, de folyamatosan egyfajta ilyen becsorgás van, folyamatosan lassan átárazódnak a különböző termékek a kiskereskedelmi szegmensben, és itt főleg elsősorban ugye élelmiszerekről kell beszélnünk, illetve akár bizonyos tekintetben tartós fogyasztási cikkekről. Bár itt pont egy negatív meglepetést látunk, tehát a vártnál alacsonyabb lett az infláció. De ne feledjük, azért itt főleg importált termékekről beszélünk, és ezeknek az importált termékeknek bizony nagyon nem mindegy, legalábbis az importőröknek, hogy éppen hogyan alakul a forint árfolyama, és ebben a tekintetben, ha is amennyiben a forint tovább gyengelkedik, nyilvánvalóan itt lesznek még kockázatok, például a tartós fogyasztási cikkek esetében.
Még csak az év elején járunk persze, és két hónap adatát ismerjük, de mit vártok az ING-nél az idei évre?
Jelen pillanatban mi azt gondoljuk, hogy 4,4% körül lehet az átlagos inflációs ráta az idei évben, ugyanakkor meglehetősen kétarcú lesz ez az év, mint hogy lényegében azt kell mondjuk, hogy a 2023-as év is az volt. Ugyanis most az első hónapokban egy viszonylag alacsonyabb szinten stabilizálódó inflációról beszélhetünk, akár még 3,3-3,4% is lemehetünk. De aztán jön majd két úgynevezett reflációs hullám, amikor megint erősödik az infláció a magyar gazdaságban. Egyszer májusban, és aztán októberben. Ennek egy része nyilvánvalóan az átárazásoknak az összeadódása itt az idei év folyamán, a másik viszont az úgynevezett bázis hatások. Ugyanis, ha megnézzük, akkor 2023-ban pont ezekre az időszakokra hangsúlyozódott komolyabb havi alapú árcsökkenés. És hát ez azt jelenti, hogy éppen az lejjebb nyomja azt a bázist, amihez viszonyítjuk éppen a mostani árszínvonalat, tehát maga az éves bázisú inflációs, tehát az éves bázisú árváltozás, az mindenképpen egy magasabb szintet fog mutatni. De hogy pontos számot is mondjak, az év végére jelen pillanatban az ING Bank azzal számol, hogy valahol 5,5-6% közé érhet föl az inflációs mutató. Tehát pont ezért mondtam azt, hogy nem nagyon lehet itt hátradőlni, azért vannak még komolyabb kockázatok, vannak még olyan tényezők, amelyek nyilván akár lefelé is, de fölfelé is befolyásolhatják ezt a mutatót, és hát már eleve a 6% körül inflációs rátáról beszélni, az már megint egy olyan tétel, hogy kétszer akkora igazándiból, mint az inflációs cél, és ezért ott nyilván mindenképpen óvatos megközelítést igényel bármilyen gazdaságpolitikai szempontból is értékeljük ezt a 6% körüli várt inflációt.
Szerinted, hogyha a jegybank úgy fogja megítélni, hogy éppen a most látott alacsony infláció miatt van tér a kamatcsökkentés gyorsítására, és ez további pénzromlást indukál, mint ahogy láttuk azt az elmúlt napokban, akkor ez nem fékezheti-e a további dezinflációt az év további részében, mondjuk az első fél évben?
Azt nagyon fontos elmondanunk, hogy a kamatcsökkentés gyorsításáról nincsen szó a jegybanknál. Tehát valóban azt láttuk, hogy 75-ről 100 bázispontra fölléptek a kamatvágás ütemét illetően, de innen további gyorsítás az egyáltalán nincsen benne a képletben. Ha valami, akkor március egy újabb 100 bázispontos kamatvágás lett, ha is amennyiben az adatok ezt indokolják. Ugye itt, ami szintén fontos, hogy nem csak az inflációs mutatót kell nézni a jegybanknak, hiszen nem csak azt kell kitalálni, hogy most mennyi volt, meg holnap mennyi lesz az infláció, hanem nagyjából másfél-két évre kell előre tekinteni. És ilyen időtávon már bizony az is fontos, hogy hogyan alakul a magyar munkaerőpiac állapota, mi történik a külkereskedelmi egyenlegünkkel, az miként befolyásolja esetleg az árfolyam hatásokat, vagy a devizapiaci pozíciókat. Nyilván figyelni kell, hogy mi történik a magyar gazdaságban, hogy teljesítenek az egyes szektorok, van-e esetleg olyan kockázat, hogy hirtelen beindul a magyar gazdaság, és ezáltal megerősödik az átárazás. Tehát nagyon-nagyon sok tételt kell figyelembe venni, és minden mellett persze magát az árfolyamot, vagy ahogy a jegybank szokott fogalmazni, a piaci stabilitást. Úgyhogy nagyjából két héttel vagyunk a következő kamat döntés előtt, és szerintem egyelőre még nagyon korai lenne biztosra fogadni, hogyha csak és kizárólag a makrogazdasági folyamatokat nézzük, tehát a munkaerőpiacot, a növekedés alakulását, az inflációs rátát, akkor én azt gondolom, hogy egy újabb 100 bázispontos kamatvágás az benne lehet a pakliban. Én nem biztos, hogy azt mondom, hogy ez egy hatalmas meglepetés lenne. De nyilván nagyon nem mindegy, hogy hogyan fordulunk rá erre a kamat döntésre, ugyanis hogyha azt látjuk, hogy további turbulencia van a piacon, további zaj van a piacon, ami gyengíti a forintot, akkor nyilvánvalóan inflációs szempontból ezt meg kell fontolni, hogy az árfolyam szint és az esetleges következő kamat döntés az milyen hatást gyakorolhat a devizára, vagy a devizapiacra, milyen hatást gyakorolhat a piaci értékítéletre. Tehát nagyon sok mindent kell figyelembe venni, és egyelőre azt mondom, hogy tényleg ilyen utolsó pillanatos döntésekre kell, hogy készüljünk egy adatvezérelt jegybank esetében. Úgyhogy nagyon korai megmondani, de az biztos, hogy a piac árgus szemekkel figyel mindent, ami a kamatkörnyezettel kapcsolatos, ami itt a különböző monetáris politikai és gazdaságpolitikai hírekkel kapcsolatos, és hát nem csak az van, hogy a kamatszintet figyelik, és a várható kamatcsökkentés mértékét, hanem bizony a különböző kommunikációt is, hogy ne nagyon menjünk messzire, hogy itt a jegybanki függetlenség kapcsán kiéleződött vita, hát ez abszolút nem tett jót a piaci hangulatnak, és alapvetően azok a befektetők, akikkel én nap mint nap beszélek, bizony azért mindenképpen követik ezeket a híreket, aggódnak, és hogyha aggódnak, akkor nyilván nem szívesen fektetnek be a piacra, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy azért a forint az abszolút sérülékeny.
Köszönjük szépen, Virovácz Péterrel, az ING Bank közgazdászával beszélgettünk az inflációról és a végén az MNB kamat döntéseiről is. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Minden jót, köszönöm szépen én is.
Erős lett az OTP tavalyi negyedik negyedéve, gyakorlatilag minden fontosabb soron 3-4%-kal jobbak lettek a számok, mint amit az elemzők előre vártak, és volt pár egyszeri tétel, amely módosította az eredményüket. Itt van velünk a telefonban Nagy Viktor, a portfólió vezető részvényelemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
Mik voltak a legfontosabb számok, amiket kiemelnél az OTP esetében a tavalyi negyedik negyedévből?
Egy hatalmas növekedésen van túl az OTP, több pénzintézetet is felvásárolt az elmúlt időszakban. Ugye, hogyha az év per év alapú számokat nézzük, akkor itt már benne van az új szlovén és az új üzbék banknak a számai is benne vannak már a csoport eredményében. Így azért nem meglepő, hogy bődületes dinamikával nőttek a bevételek és a profit is. Ha mondok néhány számot, az összes bevétel 38%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 622 milliárd forintot termelt a bank bevétel soron egy negyed év alatt. Ez természetesen új rekord. És ugye azt látjuk, hogy a működési költségek azok nem nőttek olyan ütemben, csupán 24%-kal, mint ahogy a bevételek, és ezért a működési eredmény már 53%-kal lett magasabb, 340 milliárd forintot ért el. A negyed évben a kockázati költségek is voltak, itt megugrott ezeknek a szintje, de nem érte el azt a szintet, mint amire az elemzők számítottak, közel 36 milliárd forintot tettek ki, és akkor így jutunk el az adózás utáni eredmény sorra, ami a korrekciós tételek nélkül értendő, az 230 milliárd forint lett, 50%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, és az adózott eredmény pedig 133 milliárd forint lett, ez 15%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. De te is említetted, hogy több egyedi tétel is bonyolította ezt a negyedévet, igen, több ilyen is volt, összesen 97 milliárd forintnyi egyszeri tétel volt a negyedévben, ez tartotta nyomás alatt a profitot, tehát lényegesen magasabb is lehetett volna az adózott eredmény, hogyha ezek nincsenek. Az akvizíciókhoz kapcsolódóan közel 80 milliárd forintos negatív összeg áll ezen a soron. Itt a legnagyobb tétel az a romániai bankvásárláshoz kapcsolódik, mivel könyvszerinti érték alatt értékesítette a román bankot az OTP, ezért közel 60 milliárd forintos negatív tétel merült fel a negyedévben, de egyébként volt kamatstop, a magyarországi operációban is voltak még kisebb tételek, tehát összességében azért egy jókora 97 milliárd forintnyi negatív hatás rontotta a negyedéves eredményt.
Mit láthatunk a bankhitel és betétállományában?
Azt látjuk, hogy az is szépen bővült, ugye a teljesítő hitelállományok is szépen növekedtek a negyedévben. Összességében a konszolidált árfolyam szűrt teljesítő hitelállomány az 294 milliárd forinttal növekedett, és ugye a negyedév végére már 21.500 milliárd forintra bővült. De azt látjuk, hogy az orosz operációban, a bolgárban, a horvát bankban is nagy növekedés volt, egyedül az ukránban volt egy nagyobb visszaesés az állományokban, tehát összességében nagyon jól teljesített ezen a fronton is a bank, és hát azt látjuk, hogy egyébként a betétállományok is szépen bővültek. Az árfolyam szűrt konszolidált betétállománya az negyedéves alapon 300%-kal nőtt, és hát megközelítette a 29.500 milliárd forintot.
Az OTP tartott ma sajtótájékoztatót is az eredmények kapcsán. Voltak esetleg olyan információk, amiket kiemelnél?
Hát ami talán érdekes, hogy most már a bank is egyre inkább euróban nézi a számait, az eredményeit, és így elmondható, hogy a mérleg főösszege a bankcsoportnak már több mint 100 milliárd euró, illetve hát az eredmény is kifejezhető most már milliárd euróban, hiszen a tavalyi profit az közel 2,6 milliárd euró volt. Tehát az OTP szereti magát egyébként a nem csak most már a régiós bankokhoz, hanem európai, egyre inkább európai nagybankokhoz is mérni, és hát igen, most már euróban is kifejezhetők, milliárd euróban is kifejezhetők a banknak, a bankcsoportnak a számai. Amire talán érdemes kitérni, az az, hogy a külföldi bankoknak a profit hozzájárulása az évről évre növekszik, és tavaly már 64% volt, tehát a profitnak közel kétharmadát a Deutsche bankok szállították, és ezzel kapcsolatban egyébként Bencsik László, a bank vezérigazgató helyettese a mai sajtótájékoztatón elmondta azt, hogy hát ennek évről évre növekednie kéne, tehát a következő években nem csak organikusan, de nagyon szívesen akvizíciókon keresztül is tovább növekedne a bankcsoport, nyitott szemmel járnak, nagyon sok lehetőséget vizsgálnak is, elsősorban azokban az országokban terjeszkednének, vennének bankot, ahol már jelen vannak itt a régiónkban, de ugye látjuk azt, hogy már Európán kívüli pénzintézetet is vett az OTP, tehát hogy nem kizárt az, hogy akár Európán kívül terjeszkedjen a bankcsoport. Összességében az látszik, hogy a lánybankok kifejezetten jól teljesítettek a negyedévben, amellett egyébként, hogy a menedzsmentnek a fókusz az továbbra is ott van a magyar operáción, és ez is jó eredményt szállított.
Most már látjuk a bank teljes 2023-as teljesítményét, erről mit tudsz elmondani?
Igen, tehát ugye megvannak most már negyedéves számok a tavalyi évből, tehát hogy most már megvannak az egész éves számok, és hát az látszik, hogy rekordot rekordra halmoz az OTP bankcsoport, hogy a bevételek és a működési eredmény is új csúcson van, elsősorban az akvizíciók miatt, és hát látjuk, hogy a profitban is ez történt, tehát ugye az a profit, amit tavaly elért az OTP, az a közel 1000 milliárd forint, ez gyakorlatilag nagyon nehezen összevethető az elmúlt éveknek az eredményével, annyira kiemelkedő, hogy gyakorlatilag most már egy másik bankról beszélünk. Amikor a OTP-nek a grafikonját szoktuk nézni, akkor ugye mondhatjuk azt, hogy persze korábbi évekből vannak fontos szintek, amiket talán érdemes figyelni a befektetőknek, de hát az egy egészen más bankhoz kapcsolódó grafikon részlet, mint amit most látunk. Tehát igen, a bank hatalmasra nőtt, és egyébként a következő években is arra számítunk, hogy az elmúlt évekhez képest jóval nagyobb profitot tud majd elérni a bankcsoport.
Hogyan reagált a bankpapír árfolyama erre a jelentésre, és mit várhatunk a közeljövőben?
Alapvetően optimista a menedzsment a 2024-es kilátásokkal kapcsolatban, hiszen például az a várakozás, hogy az árfolyamszűrt organikus hitelállomány növekedés üteme meghaladja majd 2024-ben a 2023-as évit, illetve továbbra is nagyon magas lesz a saját tőkearányos megtérülés, és egyébként fontos információ a befektetőknek, hogy a bank nem csak részvényeket vásárol vissza, ugye korábban már bejelentettek egy 60 milliárd forintnyi részvény visszavásárlási programot 2023-ra, hanem ezen felül osztalékot is fizet a bank, mégpedig 150 milliárd forintnyit részvényenként, ugye a számításaink szerint 537 forint, tehát ezek alapvetően jó hírek voltak, tehát ugye továbbra is elmondható az, hogy egyébként az OTP részvények alacsony árazási szorzókon forognak, tehát ez mind-mind-mind afelé mutatna, hogy emelkednie kellene az árfolyamnak. Ezzel szemben ma csökken az OTP árfolyama, de azt látjuk, hogy elromlott a nemzetközi befektetői hangulat, és hogy ez már nagyobb hatással volt a bank árfolyamára, mint a frissen megjelent negyedéves számok.
Köszönjük szépen, Nagy Viktorral, a portfólió vezető részfigyelemzőjével beszélgettünk az OTP friss számairól. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk, de szombaton jön a Checklist külön kiadása, amelyben Jaksi György lesz a vendégünk. A Concord igazgatósági elnökét más témák mellett kérdezzük majd a hazai makropályáról, Magyarország nemzetközi helyzetéről, és arról is, hogy milyen realitása van annak, hogy egyes hangok kivezetnék Magyarországot az Európai Unióból.
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.